A közbeszerzés magyarországi jogi kerete megfelelő, de a rendszer gyakorlati működése és ellenőrzése hiányos az integritás hatóság első jelentése szerint, amelynek megjelenése az EU kondicionalitási eljárásának egyik mérföldköve. A hatóság javaslatokat tesz a már zajló reformok keretében, hogy hozzájáruljon a támogatások hatékonyabb felhasználásához. A dokumentum megállapítása szerint a közbeszerzés magyarországi jogi kerete alapvetően megfelel a nemzetközi szabványoknak és iránymutatásoknak, a szereplők pedig elvégzik a jogszabály által számukra kijelölt feladatokat. Pozitívum, hogy a nyilvánosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések részletesek, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatok nyilvánosak. A rendszer szintű hibák javítása érdekében a jelentés több javaslatot is megfogalmaz. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Mellhoffer Tamást, az Integritás Hatóság kommunikációs vezetőjét.
Az Integritás Hatóság első jelentésének az a pontos címe, hogy a Magyar Közbeszerzési Rendszer Integritás Kockázat Értékelési Jelentése. Úgyhogy ez a hosszú cím azt jelenti, hogy a közbeszerzések során jelentkező integritás kockázatokat, rendszer szintű problémákat azonosítja az a jelentés, és ezen kívül javaslatot tesz kockázatok és problémák orvoslására is.
Milyen kockázatai vannak, lehetnek egy nem szabályos közbeszerzési pályázatnak, vagy ugye a közbeszerzési folyamat során mondjuk fellépő szabálytalanságok esetén, azok milyen károkat okozhatnak?
Ezt úgy tudnám inkább megválaszolni, hogy a jelentésünk az egész rendszerről szól, tehát rendszer szintű problémákat vagy javaslatokat tesz, ezeket azonosítja. Hát azt lehet mondani, hogyha egy közbeszerzési rendszer nem jól működik, ahogy mi fogalmazunk, diszfunkcionálisan működik, annak ellenére, hogy a jogszabályi keretrendszere az rendkívül jó, és minden nemzetközi szabványnak, iránymutatásnak megfelel. Szóval, hogyha ennek ellenére a gyakorlati megvalósítása mégsem felel meg az elvárásoknak, akkor egyrészt ugye költségnövelő hatású, ami azért baj, mert a közbeszerzési eljárásnak éppen a költségek csökkentése lenne az egyik legfontosabb feladata. A hosszú távon pedig a rendszer ilyen típusú hibáinak a bizalomvesztés, tehát közbeszerzési rendszerbe vetett bizalom hiánya, a versenynek az alacsony szintje, és úgy általában véve a korrupciós kockázat növekedése lehet a következménye.
Külföldön léteznek-e hasonló profilú intézmények, és azokkal tartja-e a kapcsolatot a hatóság egyébként?
Léteznek hasonló intézmények, pont ilyen azért nincsen, de természetesen ez egy kölcsönös információcsere az zajlik egyébként mindkét irányban, tehát volt rá példa, hogy volt olyan küldöttség nálunk, aki már a mi most kialakuló gyakorlatunkat tanulmányozta és tanulságosnak, egyetegesnek találta. Úgyhogy igen, vannak külföldi mintek természetesen.
Ezek a jelentések egyébként rendszeresek lesznek a jövőben? Tehát vannak bizonyos időszakok, amelyeket jelentések zárnak majd le, vagy foglalnak közre?
Igen, ugye törvényi előírás is van arra, hogy mikor, milyen jelentéssel kell előállni. Itt az első önálló jelentés az integritás hatóságnak. Ugye korábban, amihez így kapcsolódtunk, de az még nem a saját jelentésünk volt, az a korrupció ellenes munkacsoportnak volt az első éves jelentése a hónap első felében, március első felében. Itt ugye az egy olyan értemben érdekes volt, hogy úgy volt éves jelentés, hogy még a munkacsoport nem működött egy éve, de ugye ott is törvényi határidő vonatkozott arra, hogy mikor kell adni. Úgyhogy nekünk most ez volt az első jelentésünk. A június végén várható majd egy nagyobb közbeszerzési integritás jelentésünk, és ugye ebben a jelentésben is utalást teszünk arra, hogy ez a jelentés a módszertana miatt egy csomó mindenre nem adott lehetőséget, tehát sokkal jobban ki tudjuk fejteni a véleményünket és a javaslatainkat, majd abban a következő jelentésben. Természetesen lesz ugye éves jelentés és az integritás hatóságnak, tehát számos jelentés várható majd tőlünk, hiszen ez a munkánknak egy nagyon fontos aspektusa, hogy segítsük a közbeszerzésben működő munkáját, és a nyilvánosságot is tájékoztassuk azokról a elképzelésekről és javaslatokról, amelyeket szerintünk a közbeszerzési rendszerre tenni kellene.
Egyébként az integritási rendszernek milyen szereplői vannak még?
Hát itt a javaslatunk arról szól, hogy ugye ilyen összehangolt, ilyen úgynevezett ilyen compliance rendszerek, ugye az csúnya angol szóval, de mégis ez a hivatalos elnevezés, vagy legjobban ismert elnevezés ennek. Ezek azt jelenti, hogy mind az ajánlat kérői oldalon, mind az ajánlat tevői oldalon, tehát ugye közbeszerzés, ez a két oldala van. Itt szükséges, hogy ugyanazt a rendszert kövessék, és hogy ezt megfelelően lássák mindkét oldalon. Ez az szükséges, hogy ezeknek a rendszereknek legyen tényleges ellenőrzése, és legyen szankcionálás is, hogyha nem felelnek meg. Tehát például, hogyha egy kiírás olyan, hogy nem felel meg a közbeszerzési előírásoknak, rendeleteknek, törvényi előírásoknak, akkor azt lehessen szankcionálni.
Az uniós jogszabályoknak eleget kell tennie a magyarországi közbeszerzési gyakorlatnak?
Az integritás hatóság azért jött létre, hogy az Európai Uniós támogatásoknak a szabályszerű felhasználását ellenőrizze. Ugye ebbe beletartoznak a egyéb feladat és hatáskörre rendelkező szervezetek is. Tehát a közbeszerzéseknek azon része mindenképpen hozzánk tartozik, amely az EU-s pénzekről rendelkezik. Ezen kívül ugye például ez a jelentés, ez nem csak erre a feletére koncentrál a közbeszerzéseknek, hanem a közbeszerzési rendszer egészére is.
Hogyha rendszer szintű átalakításra is mondjuk szükség van, vagy a rendszer szintű problémák orvoslására, akkor az a jogalkotásban mennyire jelenhet meg hamar itt Magyarországon? Tehát mennyiben lehet ugye ez a folyamat valamelyest gyors?
Ez nem rajtunk múlik, a jogalkotás ugye nem a integritás hatóság feladata. Mi azt látjuk, hogy jelenleg is számos reform zajlik. Az Európai Bizottsággal zajló tárgyalások, a kondicionalitási eljárás keretében ugye tett az ország kötelezettségvállalásokat, úgyhogy ezek a folyamatok már zajlanak. És ezek ugye nagyon pozitív folyamatok, hozzájárulnak a közélet tisztaságához, és a támogatási források hatékonyabb felhasználásához is.
Mellhoffer Tamást, az Integritás Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hőkamerákat és a legújabb beszerzéseknek köszönhetően drónokat is bevet a zöld határ ellenőrzésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A három drónt Beregdarócon, az ország keleti határán vehették át a pénzügyőrök, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője, Kis Péter András.
Az ország zöld határain a csempészek a legkülönfélébb módszerekkel, például kis repülőkkel, drónokkal, vagy akár sárkányrepülővel is próbálják becsempészni az illegális áruikat. Ezek az áruk legtöbbször cigaretták. És így a NAV saját beszerzései mellett most a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. Felajánlásának köszönhetően új drónokkal bővült a kollégáinak, a pénzügyi kollégáknak az arzenálja, méghozzá mivel tudják ellenőrizni a zöld határban végzett illegális tevékenységet. A NAV-nak a saját beszerzései idén akár téli, akár nyári, tehát különböző évszaknak megfelelő bevetési öltözetet is szereztünk a kollégáknak, valamint hőkamerákat. Ezek mind-mind arra valók, hogy a zöld határban a csempészeket fel lehessen deríteni, és meg lehessen akadályozni az illegális áruknak a behozatalát. Az ukrán-magyar zöld határ szakaszon fognak dolgozni a Batpécsi dohánygyárnak a felajánlásából kapott új drónok. Három új nagyértékű drónt kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ezek különböző kamerákkal vannak felszerelve, és ezek majd a felderítési feladatokat fogják segíteni. Emellett a felajánlás a cégtől nem csak maga a technikai eszköz, a drónnak az érkezése volt, hanem a kollégáimat pilóta képzésre is beíratták, mondhatom így. Tehát a kollégáinak lesz arra majd engedélye, hogy konkrétan ezeket a típusokat is vezethessék és használhassák.
A magyar utakon közlekedő 650 ezer robogó kevesebb, mint a felére kötnek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, pedig az átlagosan 7-8 ezer forintos éves díj kifizetésével a tulajdonosok elkerülhetik a közúti bírságot, és baleset esetén a több százezer forintot elérő átlagos kártérítést, figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Rozgonyi Ádám kérdezte Cselovszky Zsoltot, a szövetség elnökségi tagját.
Mintegy 650 ezer robogó közlekedik Magyarországon, ezek közül azonban csak 300 ezerre kötnek rendszeresen kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Hát miért lehet ez így?
Ugye ennek az egyik fő eregedő oka a nyilvántartás hiánya, ami abból adódik, hogy sajnos a segédmotorkerékpárok nem rendelkeznek Magyarországon egyedi azonosítóval. Ez Európában ez egy unikum, mert a többi országban vagy a állam bocsát ki rendszámot egyedi azonosít, vagy a biztosító társaságok biztosítják ezt. Ebből adódik a probléma, így ezek a motortulajdonosok nincsenek semmifajta nyilvántartásban, így nem vesznek részt a bónusz-nálusz rendszerbe se, de a biztosítók se tudják figyelmeztetni őket, hogy nem fizetik a díjukat. Ennek van azért előnye, hiszen nem kell fedezetlenségi díjat se fizetni ezeknek a motortulajdonosoknak, viszont jóval nagyobb a felelősségük, mint a többi közlekedőnek, mert nekik kell figyelni azt, hogy van-e érvényes felelősségbiztosításuk, hát amennyiben nincs, ugyanolyan felelősséggel tartoznak, mint mondjuk az autótulajdonos.
Felelősséggel, hogyha mondjuk kárt okoznak, ne adj Isten.
Így igaz, így igaz.
Ha nincs biztosítás, akkor mit kockáztatnak először is a robogó tulajdonosok, illetve mennyivel nehezíti meg mindez a kárrendezést, ha arra kerül a sor?
Hát valójában ugyanazban a szabálykörnyezetben vannak, mint a autós tulajdonosok, vagy a rendszámmal rendelkező motorosok. Tehát, hogyha úgy okoznak balesetet, hogy nincs felelős, érvényes kötelező felelősségbiztosításuk, akkor ebben az esetben a MABISZ fog helytállni, és a MABISZ pedig a törvényi keretek között be fogja hajtani a károkozón ezt a kárt.
Hogyan tehető meg egyébként ennek a biztosításnak a megkötése? Hogyan lehet ezt akár egy évre vagy többre megkötni?
Egy évnél továbbra nem lehet megkötni, ez egy évre szólnak, ugye ezek határozott szerződések. Én azt gondolom, hogy a megszokott módon vagy az internetes felületeken tudnak ilyen szerződést kötni, ugye az összehasonlító felületeken pillanatok alatt meg tudják nézni, hogy akkor melyik biztosítás lenne számukra a legkedvezőbb, vagy hát ugye az alkuszok bármikor állnak a ügyfeleik rendelkezésére ezen a területen. Ezek különben nagyságrendileg ilyen 5-7 ezer forint lehet az éves díja ezeknek a járműveknek, tehát én azt gondolom, hogy ezért a pénzért nem érdemes kockáztatni, és azt gondolom, hogy nem is kockáztatnak ezek az ügyfelek, hanem inkább információ hiányban vannak, és nem tudják esetleg, hogy nincs érvényes kötelezőjük a motorukra, vagy azzal nincsenek tisztában, hogy a segédmotorkerékpára ugyanúgy kötelező szerződést kötni, kötelező felelősségbiztosítás. Ezek lehetnek a fő problémák. A másik, amit itt említett, volt egy kérdéssel kárral kapcsolatban. Ez is gondot okozhat, mert ugye a kárrendezés kapcsán, mert ugye az is előfordulhat, hogy a baleset kapcsán a motoros nem úgy sérül, vagy nem olyan mértékű kárt okoz. Ilyenkor sajnos az is lehetséges, hogy ő ott hagyja a helyszínt, és egyedi azonosító hiányában nem igen lehet megállapítani, hogy ki okozta mondjuk azt, hogy megpuszta az ön autóját egy motoros. Sajnos ez előfordulhat. Tehát ilyenkor van az, hogy nincs lyuk van a rendszerben, sajnos ilyenkor előfordulhat. Ugye itt a probléma sokszor az, hogy segédmotorkerékpárral is olyan, sajnos olyan emberek közlekednek, ugye a jogosítvány itt a legnagyobb probléma, mert segédmotorkerék kapcsán ugye tudni, hogy lehet autós jogosítvánnyal vezetni ugye segédmotorkerékpárt, illetve nem kell hozzá motoros jogosítvány, és a rendszámos motorokhoz viszont kell, igaz, hogy Magyarországon bevezették ezt az A2-es jogosítványt, ami kis motorokra alkalmas, de sajnos a nagy motor jogosítvány és a korlátozott vezetésre engedélyt adó A2-es közötti, tehát jogosítványszerzés költsége nagyon hasonló, tehát kicsi a különbség, tehát nem történt nagy áttörés ezen a területen, és valószínűleg ez is okozhatja ezt a problémát, hogy sajnos az utakon még mindig vannak olyan segédmotorkerékpárok, amelyek hát nem segédmotorkerékpároknak kellene lenni, hanem rendszámos kismotoroknak.
Csellovszky Zsoltot, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Egyesült Államokkal kötött a kettős adóztatást megakadályozó megállapodás az év végén lejár, és egyelőre nem tudni, hogy mikor születhet új egyesség. Néhány hete Oroszország is jelezte, hogy felfüggeszti az ellenséges országokkal, köztük hazánkkal kötött hasonló szerződését. A magyar exportorientált gazdaságra mindkét döntés károsan hathat, mondta az Inforádiónak Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. Várkonyi Gyula interjúja.
Lényegében adójogi és adópolitikai megfontolások és gazdasági megfontolások állnak mögötte, részben az amerikai piacok védelme is. Ugye Magyarország számára előnyösebb volt a régi szerződés, az új szerződés is az lenne, és az amerikaiak most kiegyensúlyozottabb kapcsolatot szeretnének adójogi területen, és hát igazából arra vártak, hogy mikor találnak egy olyan kérdést, egy olyan ürügyet, amelyre hivatkozva fel tudják mondani ezt a szerződést, és hát a globális társasági adó kapcsán kialakult magyar-amerikai véleménykülönbségben találták meg ezt az okot, amire hivatkozva végül is felmondták, de hogy mögöttes megfontolások vannak valójában e mögött.
Mit jelent ez Magyarország számára? Milyen hátrányokkal jár ennek a szerződésnek a megszűnése az év végén?
Magyar-amerikai viszonylatban jóval több amerikai befektetés érkezik Magyarországra, mint magyar befektetés megy az Egyesült Államokba. Ennek ellenére az Egyesült Államok területéről származó és magyar adóalanyokat érintő jövedelmeket 2024. január 1-től 30%-os forrásadóval fogják sújtani. Erre ugye hozzájön a magyar adókulcs, tehát hogy magasabb lesz az adó, magasabb adóteher fogja a kettős adózás miatt terhelni ezeket a jövedelmeket, tőkejövedelmeket, tőkepiaci jövedelmeket, tehát mondjuk amerikai értékpapírokat, amerikai tőkepiacon vásárolni közvetlenül nyilván nem fogja megérni annyira, mint korábban. Tehát közvetítőket, közvetítő országokat lesz érdemes bevonni az ügyletekbe, tehát az bonyolítani és drágítani fogja a folyamatot. Nálunk viszont az a veszély fenyeget, hogy mivel nem lesz szabályozva a két ország adójogi kapcsolata, ezért elképzelhető az, hogy részben nálunk tevékenykedő amerikai cégek, meg mások is, akiknek komoly amerikai kapcsolataik vannak, áthelyezik a tevékenységüket más országba, olyan országba, amelynek van az Egyesült Államokkal kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és ugye azért érdekes ez, mert az Európai Unión kívüli térségből az Egyesült Államok a legfontosabb befektető Magyarországon, és hát nagyon komoly, több mint 100 000-en dolgoznak amerikai tulajdonú cégeknél Magyarországon, tehát ez egy komoly probléma lehet, de hát nyilván van ennek megoldása, csak tárgyalni kell a két országnak.
Mondhatjuk, hogy jelentős veszteség érheti Magyarországot?
Magyar állam pillanatnyilag arra számít, hogy majd a soron következő elnökválasztás, illetőleg hát, hogy akkor lesz majd egy újabb félidei kongresszusi választás, és olyan kedvező helyzetet teremt számára, melynek során megoldott ez a probléma. Tehát biztos, hogy évek kellenek még, amíg egy ilyen új szerződést Magyarország és az Egyesült Államok le tud tárgyalni.
Néhány héttel ezelőtt Oroszország is jelezte, hogy a vele barátságtalan kapcsolatokat ápoló országokkal felfüggeszti a kettős adóztatást elkerülő megegyezést. Ennek milyen következményei lehetnek? Össze lehet-e mérni egyáltalán a két történetet?
Hasonló a helyzet, ugye az orosz fél viszonylatában egy 94-es, tehát egy újabb szerződésünk van. Ott is egyébként, mint minden ilyen adó szerződésben, kettős adóztatás elkerüléséről szól szerződésben, ugye fel vannak sorolva azok az adónemek, azok az adófajták, amelyekre vonatkozik a szerződés, és itt is arról van szó, hogy jövedelemadóra, vagyonadóra, társasági adóra vonatkozik elsősorban a szerződés, ugyanúgy, mint az amerikai magyar viszonylatban a felfüggesztésnek az lesz az eredménye, hogy hát magasabb adókulcsal tudnak tevékenykedni kölcsönösen egymás országaiban a vállalkozások. Annyival jobb a felfüggesztés, hogy ugye ez egy egyoldalú intézkedés, bármikor meggondolatja magát a felfüggesztő fél. Ugye ez nem a szerződésből következik magából, hanem az általános szabályokból, tehát a szerződésekre vonatkozó általános szabályok azt mondják, hogy bármelyik szerződő fél kétoldalú szerződés esetén lényeges szerződés szegésre hivatkozva egy oldalon felfüggesztheti egy szerződés alkalmazását, és ugye itt az oroszok azért tartják ezt lényeges szerződés szegésnek, mert a szankciók támogatásával az Európai Uniós államok olyan helyzetet teremtettek, amelyek ugye sértik az orosz féláláspontja szerint ezeket a adóztatásról szóló szerződéseket.
Ugye az orosz-ukrán háború miatt jelentős szankciós intézkedések vannak Oroszországgal szemben. Ennek fényében ez a mostani döntés milyen károkat okozhat Magyarországnak?
Nekünk létérdekünk az, hogy az a globalizáció, amelynek nyilván sok hátránya van, de mondjuk a gazdasági előnyeit az utóbbi években, évtizedekben elkezdte az ország érezni, ez ne fejlődjön vissza, de most azt látjuk, hogy sajnos tömbök alakulnak ki ismét a világban, tehát blokkosodás van, és ez nyilván egy ilyen kis ország számára, mint Magyarország, nem lehet előnyös.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az ügyész feladata döntően a büntető eljáráshoz kapcsolódik, felügyeli a nyomozást, vádat emel. Az ügyészek azonban nem csak bűnügyekkel foglalkoznak, hanem az élet más területein is tartanak vizsgálatokat azért, hogy feltárják a jogsértéseket és fellépjenek azokkal szemben. Szakmai tapasztalatuk miatt számos olyan kérdésre ismerik a választ, amelyek jól hasznosíthatók az élet sok területén. Ezek közül most a használt autók vásárlásával kapcsolatos legfontosabb jogi tudnivalókat foglaljuk össze. Jagusztin Tamás, a Pest vármegyei főügyészség közérdekvédelmi osztályának osztályvezető ügyészével, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az ügyészek általában a gépjármű vásárlás kapcsán, de bármiféle ilyen jogügylet kapcsán alapvetően a szerződéseket vizsgálják meg, legalábbis a közérdekvédelmi szakterületen foglalkozó ügyészek, amikor olyan típusú probléma merül fel, ami már komolyabb olyan értelemben, hogy bűncselekményt is megvalósít, súlyosabb, ott már nyilván nyomozás folyik, és ott a nyomozás felügyeletét, illetve a vádról is látja az ügyészség. A mostani téma kapcsán ott kettő területen mozognak a közérdekvédelmi ügyészek, egyik az új autóvásárlással kapcsolatos szerződések, a másik pedig a használt autó vásárlással kapcsolatos jogi tudnivalók kapcsán.
Nagyban különbözik a két szituáció, ha valaki új vagy éppen használt autót vásárol? Más dolgokra kell figyelni a két esetben?
Jelentős a különbség akkor, hogyha új autót vásárolunk, akkor ugye nyilván gépjármű kereskedőtől vásárolunk általában, és más az teljesen, amikor használt autót vásárolunk, ott ugye vagy magánszemélytől vásárolunk, vagy pedig autókereskedésből. Más a jogi háttér, mások a jogi feltételek, más az, ami miatt visszamehetünk, hogyha az autóval valami probléma van, más a bizonyítás, hogy kinek kell bizonyítani a hibával kapcsolatos kérdéseket, más az, hogy meddig élhetünk ezzel, úgyhogy jelentős a kettő közötti különbség.
Akkor vegyük mondjuk az utóbbi, tehát hogyha használt autót szeretnénk vásárolni, akkor már az is egy kérdés lehet, hogy most klasszikusan hol tudunk, milyen helyeken és kitől vásárolni. Vannak-e ennek hivatalos felületei, ahol használt autókat értékesítenek?
Hát használt autót ugyanúgy tudunk vásárolni, mint bármilyen más terméket, tehát hogy önmagában a vásárlás helye kapcsán olyan hivatalos háttér nincsen, ami nagyobb garanciát adna a megvásárolt autó tekintetében. Itt nyilván különbség van a kereskedő vagy a magánszemélytől való vásárlás között. A kereskedőnek a jogi felelőssége az hosszabb, hogyha autókereskedőtől vásárolunk. Úgynevezett ez kellékszavatossági időnek nevezük, ami azt jelenti, hogy az autóba fennálló már meglévő vásárláskor meglévő hibák kapcsán fönnálló felelősség. Ez egy kereskedő, autókereskedő esetén használt autó vásárlásnál 2 év. A magánszemélytől vásárolunk, akkor ugyanez a kellékszavatossági kötelezettség, ez 1 év. Viszont arra mindenki fel kell hívni a figyelmet, hogy az autókereskedő is leszállíthatja ezt a 2 évet 1 évre, hogyha a szerződésben így állapodunk meg, úgyhogy ezt érdemes a szerződésben megtekinteni.
Hogyan lehet biztosítani magát a vásárlónak, hogyha esetleg valami nem úgy szerepel a szerződésben, vagy éppen aztán az autó nem olyan állapotban van, vagy kiderülnek hiányosságok, akkor ezt valahogy esetleg tudja jelezni, és adott esetben mondjuk jogi útra terelni ezt a problémát, ha nem sikerül megállapodni.
A gépjármű vásárlás során, de egyébként minden jogügylet kapcsán az nagyon fontos tudni, hogy nincsen 100%-os biztosíték, tehát hogy az a legbiztosabb, hogyha alaposan tudjuk azt, hogy mit vásárolunk. A szerződés, illetve az utólagos jogi eljárás, az nem tud minket mindentől megvédeni. Tehát a saját alaposságunkra mindig szükség van. A jog szerint is a vevőnek, akár kereskedőtől, akár magánszemélytől vásárol, kötelezettség az, hogy a kellő gondossággal eljárjon, és átvizsgálja, és megnézze azt, amit vásárol. Tehát nem lehet becsukott szemmel gépjárművet vásárolni. Ezt a fajta anyagságot a jog se ismeri el, hanem ennek megfelelően a különböző hiba szintekért való felelősséget szabályozza. Ezeknek a hibáknak az első szintje az az, amit már gépjárműre való ránézéssel is látunk, a gépjárműnek az életkora, az állapota, az, hogy körülbelül mit várhatunk attól a gépkocsitól, az nagyjából az egy laikus számára is előrevetíti azt, hogy körülbelül milyen nehézségekkel kell szembesülnie, tehát mondjuk egy 15 éves szemmel láthatólag is erősen használt gépkocsi, az nem ugyanazt fogja nyújtani, mint mondjuk egy egyéves, nagyon szép állapotban lévő, alig használt gépjármű, tehát számítani kell arra, hogy mondjuk egy idősebb gépjárműnél már bizony nagyon sok minden elkopott, nagyon sok minden csereire, ezt nem lehet hibának tekinteni, hiszen ez köznapi tudomás szerint is a vevő számára is így van. A hibáknak a második szintje az, ami nem ennyire nyilvánvaló, de mégis egy alapos, gondos áttekintéssel azért felfedezhetőek. Itt nyilván nem a autószerelői szaktudásra kell gondolni, a szakember szaktudására, hanem az a fajta magánszemélyi gondosság, ami mindenkitől elvárható, ezt az Európai Unió bírósága, ezt úgy fogalmazza meg, hogy az átlagos fogyasztótól az elvárható, hogy a saját ügyében az ügynek a súlyához mért gondossággal, alapossággal járjon el. Tehát mondjuk egy lakásvásárlási szerződés, vagy egy gépjárművásárlási szerződés esetén egy fokozott gondosság elvárható, hiszen nagy összegről van szó. A laikus mérce az körülbelül az, ami szemrevételezéssel is bárki számára észrevehető. A hibáknak a harmadik szintje, és ez az a szint, amit már számon lehet kérni, akár a magánszemély eladón, akár az autókereskedő eladón, ezek az úgynevezett rejtett hibák. Ugye az előbbi két hiba kör, azok a nyílt hibák, tehát amik láthatóak. A rejtett hibák, amiket viszont már laikusnak sem kell egy átvizsgálás, átnézés alapján észrevennie, ezeket már csak autószerelő, vagy valamilyen műszaki szakember, vagy akár műszeres mérés alapján lehetne kideríteni. Ezekért a rejtett hibákért az eladó, ahogy mondtam, a magánszemély 1 évig, az autókereskedő 2 évig felelős, tehát ezt számon lehet kérni. A rejtett hiba kapcsán, ugye még egy nagyon fontos dolog, ami föl szokott merülni kérdésként, hogy kinek kell bizonyítani, hogy a hiba az megvolt, amikor megvásároltuk, vagy nem volt meg, hiszen az is elképzelhető, hogy még maga az eladó se tudott róla, hiszen ő is laikus, és nyilván nem pontosan tudta, hogy milyen műszaki problémák merültek fel az ő autójával kapcsolatosan. Ha hiba, ugye a hiba okát kell meghatározni, tehát nem pontosan a hiba, hogy mikor jött ki, nem ezt kell figyelni, nem ennek az időpontja az igazából mérvadó, hogy azt mikor észlelte a vevő, hanem hogy a hiba oka mikor keletkezett, és a hiba okának a szerződéskötést megelőzően kell keletkeznie, hogy a számon kérhető legyen az eladó, hiszen lehet, hogy mondjuk a gépkocsinak olyan problémája van, eldeformálódott az alváz, ami mondjuk még a vásárláskor hibaként nem jön ki, de mondjuk hosszabb használat után, fél év után olyan kopásokat eredményez, ami már látható hibaként jelentkezik. Tehát azt kell megállapítani, hogy a hiba oka mikor keletkezett, és a kereskedőtől vásárolunk, akkor ez alatt a 2 év alatt, hogyha ilyen hiba jelentkezik, akkor a kereskedőnek kell bizonyítani az első 6 hónapban, hogy a hiba oka az már a vásárlás előtt keletkezett, 6 hónap után pedig a vevőnek kell ezt bizonyítania, magánszemélytől való vásárlás esetén pedig minden esetben a vevőnek kell ezt bizonyítania.
Ez a fajta tudatos fogyasztói vagy vásárlói magatartás, ez hogyan erősíthető, hogyan javítható? Erre léteznek-e stratégiák, vagy erre nincsen ilyen, hogy mondjam, szervezett stratégia, vagy módszertan, ami mondjuk egy egész társadalomra kivetítve hatásos lehet?
Hát én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb ezen a téren a figyelemfelhívás, és az alapvető információknak a megosztása, hiszen az, amiket most itt röviden elmondok, ezeket azért... ezek jogszabályok tartalmazzák, illetve jogszabály magyarázatok és bírósági döntések, ezeknek a megismerése nyilván egy átlagos embertől nem várható el, és nem is foglalkozik ilyen szempont, ilyen mélységben senki a jogi ismeretekkel. Ennek az ügyészségi sorozatnak, az Egyszerűen Jogszerűen című sorozatnak pontosan az a célja, hogy érthetően, röviden, nagyon lényegtelenül összefoglaljuk a legalább azt a 6-8-10 gondolatot, amit egy-egy ilyen szerződés kötés előtt érdemes tudni, és érdemes rá odafigyelni, akkor már talán el tudjuk kerülni azokat az alapvető hanyagságból esetleg, vagy nem tudásból eredő tévedéseket, vagy súlyosabb esetben, hogy bűncselekmények áldozatai legyünk. ezeknek az információknak, ezek röviden egy-két perc alatt átolvashatók, átfuthatók, és akkor már annak a tudásnak a birtokába leszünk, hogy körülbelül mire kell figyelnünk, nagyjából a jogszabályok milyen jókat biztosítanak számunkra, és hogyha valami probléma van, akkor hova fordulhatunk, és mit kérhetünk, és mennyi határidőn belül. Hát mindenképpen, mint minden adásvétel előtt a legfontosabb, ahogy kezdtem is, a gondosság. A saját ügyünkbe alaposnak kell lenni, olvassuk el a szerződést, szálljuk rá azt a 2 percet, mert hogyha később valamilyen probléma van, jogi útra terelődik a konfliktus, akkor tudjuk azt, hogy mennyi határidőnk van, mikor kérhetjük, hogy az eladó javítsa ki az autót, cserélje ki az autót, mikor kérhetünk árleszállítást, milyen ilyen jogi lehetőségeink vannak, és ne arra számítsunk, hogy bármilyen problémánk van, azt majd valami hatóság meg fogja oldani, hanem kellő alapossággal készüljünk fel a saját ügyünkben.
Jagusztin Tamást a Pest Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi osztályának osztályvezető ügyészét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.